Üdvözlöm a hallgatókat, az aréna mai vendége Magyarics Tamás, külpolitikai szakértő, az ELTE egyetemi tanára. Jó napot kívánok, köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat.
Köszönöm a meghívást.
Én Király István Dániel vagyok. Hallgatóink ezt a beszélgetést felvételről hallják. A műsort 3 óra előtt kezdtük el rögzíteni. Az Egyesült Királyságban a konzervatív pártban kiválasztották a két jelöltet, akikre a tagság leadhatja a voksait, és megválaszthatja a párt új elnökét, illetve a miniszterelnökét is július végén. Mielőtt az esélyekről beszélnénk, hogy néz ki ez a folyamat, ami most zajlik, illetve ami majd július 6-án kezdődik igazából, amikor a szavazólapokat postázzák?
Kb. 160 ezer konzervatív párttag van, és ők fogják leadni a szavazatokat, illetve hát aki közülük visszaküldi a szavazólapját, és nyilvánvalóan az győz, aki több szavazatot kap. Érdekes az összetétele ennek a 160 ezer szavazónak, hiszen többségük 70% férfi, 97% fehér ember, tehát nagyon kevesen vannak azok, akik mondjuk a sokszínűséget erősítenék. Ezeknek a többsége 80% a déli megyékben él, tehát konzervatív kerületekben, kisvárosokban él, és körülbelül a kétharmaduk azt pártolja, hogy a Brexit, tehát akár megállapodás nélkül hajtsák végre. Országosan ez kb. 25%. Tehát magyarul, hogyha ezt a profilt nézzük, akkor erősen billeg a mérleg nyelve Boris Johnson felé, aki sokkal keményebben lépne föl a Brexit tárgyalásokon, illetve ismétetten hangoztatja azt, hogyha október 31-ig nem sikerül megállapodni, akkor Nagy-Britannia megállapodás nélkül lép ki. A másik oldal viszont Jeremy Hunt, a másik jelölt, azt mondja, hogy végül is ez egy, hát, ahogy mondja, fake date, tehát egy kicsit hamis dátum, nem kellene ezt fetisizálni. Adott esetben, hogyha a új tárgyalási fordulókat tudnának új elképzéseket tartani, akkor Jeremy Hunt nem zárna ki azt, hogy akár egy második hosszabbítást kérne Nagy-Britannia az Európai Uniótól.
Ez a 160 ezer ember döntően Angliában él, vagy vannak Észak-Írországban, vagy akár Skóciában is sok tízezren, akik most szavaznak?
Döntően Angliában, tehát a konzervatív párt újabban, hát nem azt mondom, hogy kizárólag, de döntő mértékben angol párt lett. A Skóciából azt nem mondom, hogy teljesen eltűntek a konzervatívok, de rendkívül nagy mértékben visszaestek, mint ahogy a másik nagy brit párt, a munkáspárt is, tehát ott a skót nemzeti párt az, amelyik rendkívül erős. Észak-Írországban az unionista pártok az erősek, tehát hogyha valaki konzervatív, akkor valószínű inkább a UUP vagy a DUP, tehát a demokratikus Aster párthoz, vagy pedig az unionista Aster párthoz tartozik. Westben ugyancsak kevesen vannak a konzervatívok, tehát döntően angol szavazókról van szó, és érdekes módon fölvetődött természetesen az is, hogyha lenne egy megállapodás nélkül kilépés, akkor a skótoknál és a versieknél megerősödnének a függetlenségi népszavazásnak a egyrészt a hangadói, másodszor pedig az esélyei, és ezeknek a konzervatív szavazóknak a döntő többsége úgy gondolja, hogyha Skócia kívánna, vagy Wales kívánna, az nem lenne hátrányára a Nagy-Britanniának, illetve Angliának. Tehát eleve ez az angol kérdés, illetve csak az angol kérdésem, az angol skót kérdés, az évtizedekre vezethető vissza. Évtizedekkel ezelőtt már egy Tom Daly nevű képviselő felvetette azt a kérdést, hogy tulajdonképpen nem igazságos az, és nem demokratikus, hogy a skótoknak gyakorlatilag a brit ügyekben 200-a van, az angoloknak meg egy. Tehát a skót képviselők ott ülnek a Westminsterbe, az angol képviselők nyilván nem ülnek a Westminster, nem ülnek a Holyroodba, tehát a skót törvényhozásba, tehát az angolok kizárólag idézőjelben a Westminsterbe tudják hallatni a hangukat, a skótok viszont egyrészt a Westminsterbe, másodszor pedig Edinburgh-ba a saját képviselőházukban. Ez az ünnezett Westlothian question, mert ebből a választókörzetből származott az a képviselőkhez fölvetette, tehát ezzel csak azt akartam illusztrálni, hogy ez nem egy új keletű kérdés, és nagyon sok angol úgy gondolja, hogy egy skót kiválás az nem lehet traikus. Másik oldalra a skótoknál megerősödött a függetlenségpártiaknak a tábora. Legutóbb ez 2014-ben, amikor volt erő népszavazása, 55-45 arányba elutasították, viszont nagy kérdés az, mert többek között akkor azzal kampányoltak a brit kormánypártok, hogy hogyha kilépne Skócia, akkor az unióból kilépne, és ez egyfajta szürke zónába kerülne, viszont hogyha a Nagy-Britannia, vagy Egyesült Királyság pontosabban szólva kilép az unióból, méghozzá adott esetben megállapodás nélkül, akkor a skótoknál ez tulajdonképpen egy újfajta helyzetet teremtene, és Nicola Sturgeon, a skót nemzeti pártnak vezetője egyre gyakrabban veti fel azt a gondolatot, hogy abban az esetben új népszavazást kellene tartani, hiszen új helyzet árt elő.
Mekkora lesz, vagy mekkora lehet az új brit miniszterelnöknek az elfogadottsága, össztársadalmi elfogadottsága, hiszen említette, hogy 160 ezer döntően fehér férfi választja meg az Egyesült Királyság új miniszterelnökét, egy olyan szemét, akire nem a britek szavaztak, hanem ez a 160 ezer, pontosabban a 160 ezerből azok, akik leadták a voksukat.
Igen, ez egy visszatérő kérdés, hogy ez mennyire demokratikus, mennyire nem demokratikus. Általánosságban különben a brit választási rendszer az erősen torzító jellegű, hiszen csak egyéni választókörzetek vannak, és volt olyan eset, amikor a Liberális Demokrata Párt a szavazatok közül 20%-ával szerzett azt hiszem 10 vagy 12 helyet a 650 főnyi parlamentbe. Tehát felmérések vannak arról, hogy egy párt 25%-a leesik, és ilyen pillanatban a felmérések azt mutatják, hogy a munkáspárt 26%-on, a konzervatívok 24%-on, a Brexit párt Nigel Farage-nak az új pártja 20%-on, a Liberális Demokraták 18% és 16% a többiek, tehát a zöld párt, a Plaid Cymru, a Velsi nemzeti párt, a skót nemzeti párt. Tehát hogyha ez a 25% alá esne adott esetben a konzervatívoknak a támogatottsága, akkor az nagyon nagy mértékben csökkentené a parlamentbe a helyek számát. Na most visszatérve a kérdésre, természetesen ez torzít, és ez Boris Johnsonnak vagy Jeremy Huntnak a legitimációját nyilván van erősen megkérdőjelezés, és az ellenzéki pártok elsősorban a munkáspárt, amelyik arra játszik, hogy új választásokat írjanak ki minél hamarabb, pontosan ezek miatt a számok miatt, úgy gondolják, hogy minél jobban tudják ezt a fajta érvelést az emberek fejébe elültetni, illetve megerősíteni, annál nagyobb esők lenne adott esetben egy előrehozott választásnál, ami megtörténhet akkor, hogyha megválasztja ez a 160 ezer ember, vagy a közülük, ugye, akik leadják a szavazataikat az új miniszterelnököt, viszont már most nagyon erősen kérdéses, hogy meg lesz-e bármilyen többsége ennek az új miniszterelnöknek, akár Boris Johnsonra, akár Jeremy Huntról van szó, mert a konzervatív párt is rendkívül megosztott, és abban az esetben, hogyha rögtön mondjuk a második napon a munkáspárt benyújt egy bizalmatlansági szavazatot, és nem kapja meg a többséget az új miniszterelnök, akkor 14 napja lesz arra, hogy egy új kabinettel, vagy új programmal, bármivel egy újabb bizalmatlansági szavazatot esetleg túléljen, hogyha viszont nem éri túl, akkor ki kell írni új választásokat, és ez úgy tűnik, hogy ez, amit a munkáspárt legalább, vagy leginkább megpróbálja ilyen piatba, és hogyha Boris Johnsonnak, vagy Jeremy Huntnak valóban eléggé gyenge lesz a legitimációja, akkor egyre nagyobb esélye van annak, hogy egy ilyen forgatókönyv érvényesül.
És jelen pillanatban akár Jeremy Huntot, aki a jelenlegi külügyminiszter, vagy Boris Johnsont, aki korábbi külügyminiszter, London egykori polgármestere, főpolgármestere, mennyien támogatják a konzervatív pártban, pontosabban a konzervatív párt parlamenti képviselői közül, mert ugye ez lesz a döntő. Szóval lehet azt mondani, hogy ugyanúgy, ahogy Theresa Maynek sem sikerült mondjuk a kilépési egyezményt keresztülvinni mindenféle alkú után sem, úgy elképzelhető, hogy ez az erős szakadás, ez az erős kettéosztottság megmarad, akár Jeremy Hunt, akár Boris Johnson megválasztása után is?
Külön választanám a kérdést a bizalmatlansági szavazás, illetve indítvány és a támogatottság között, hiszen Theresa May-nek sem sikerült háromszor keresztül vinni a megállapodást, viszont a bizalmatlansági indítványt megnyerte, illetve megnyerte azt a szavazást, hogy nem tudták megbuktatni ilyen módon. Ugyanis a konzervatívok meg vannak osztva, tehát egy nyilvánvaló, hogy most akár Boris Johnson, akár Jeremy Hunt lesz az új konzervatív vezér. A konzervatív párton belüli törésvonalak az önnel nagyjából megmaradnak. Tehát lesznek az elszánt Brexit pártok, akik mindenáron kilépnének, és aztán vannak a pragmatikusabbak, és vannak azért a konzervatív párton is, párton belül is a maradás pártiak. Tehát nem valószínű, hogy egy újabb Brexit megállapodást, hogyha változatlan formába terjesztené be, vagy csak nagyon kozmetikázott változatban az új miniszterelnök, hogy azt megnyerné. Nagy kérdés az, hogy az Európai Unió mit fog lépni ebbe az esetbe. Hivatalos álláspont az, hogy nem tárgyalnak újra, de informálisan hát megvárják, hogy van-e valami új, friss elképzelés. Viszont a bizalmatlansági indítványnál elképzelhető, hogy a munkáspárt ellenében a konzervatívok és a DUP, tehát a Demokratikus Unionista Párt Észak-Írországba össze fog zárni, mert az alternatíva ilyen pillanatban egyértelműen Jeremy Corbyn. Hát számukra bármennyire is adott esetben egyesek nem szeretik Boris Johnsont vagy Jeremy Huntot, de az, hogy Jeremy Corbynt, aki egy régi vágású marxista segítség a Downing Street 10-be, az azért azt hiszem, hogy egyik konzervatívnak vagy északíról unionistánk sem az érdeke, tehát ezért mondanám, hogy kérem választanám a két kérdést. A Brexit szavazásokat el lehet veszteni, viszont a bizalmatlansági indítványt ugye akkor meg lehet nyerni a parlamentben ugye ezzel az összetétellel.
És a jelen információk, jelen tudásunk szerint kit támogatnak jobban, vagy kit támogatnának jobban a konzervatív parlamenti képviselők? Jeremy Huntot, vagy Boris Johnsont? Ki tudhatna nagyobb támogatottságot magának?
Hát ilyen pillanatban Boris Johnson áll az élen, hiszen többszörös forduló volt, mindig kiszavaztak minden a valóság showbe embereket, és végül is Boris Johnson és Jeremy Hunt maradt, de úgy, hogy Boris Johnsonnak az előnye is eddig csak a parlamenti képviselők szavaztak, gyakorlatilag fokozatosan emelkedett 131-nál, 110-valahányról, 140-valahányról, csak jöttem a végén, Tehát ő elég erősen vagy magasan vezetett Jeremy Hunt-tal szembe, viszont az utóbbi időben ez a támogatottság kicsit megrendült. Egyrészt volt ez a magánéletű probléma, ahol hát az élettársával megettősen emelt hangon vitattak meg bizonyos kérdéseket, és itt nem csak arról van szó, hogy politikai nézetekről, hanem egyrészt karakterű szó van.
Igen, és tehát, ugye a rendőrséget kihívták a szomszédok, igen. Hangfelvétel is készült, igen, az igen. Elkerült a baloldali Brit Guardianhez, ami nyilván természetesen be is mutatta ezt a felvételt, vagyis egy családi vita került nyilvánosságra, azért, mert a hatóságokat is bevonták, bár a rendőrség mondta, hogy intézkedniük nem kellett.
Igen, nem, mert végül is tetlegességre azért nem került sor. Másodszor pedig Boris Johnson korábban lemondott vitákat, mostont érezve azt, hogy megakadt, mondjuk legalábbis egy alendületétéből vesztett. Egyrészt cserélte az eddigi kampánymenedzsereit, ilyen Duncan Smith lett az új kampánymenedzser, aki korábban a konzervatív pártnak volt a vezetője rövid ideig, és bevonták Linton Crosbyt is, aki ausztrál származású, hát választási ilyen guru menedzser, aki David Cameront segítette annak idején, tehát fölpörgetik ezeket a dolgokat, és arra azért is szükség van erre, mert eddig a parlamenti képviselők szavaztak, mostont idézőjelben országos szavazás van, tehát egy új játék kezdődött, új mérkőzés kezdődött. Itt most nem a parlamenti képviselőket kell meggyőzni, hanem azt a 160 ezer tagot, pártagot kell meggyőzni. Ilyen pillanatban, hogyha ma lenne, ahogy szokták mondani, a szavazás, akkor Boris Johnson győzne, de hát, hogyha most hogyha a briteknél maradunk, és azt hiszem majdnem minden esetben lehet, hogy már unalmasnak hangzik, elmondtam a britekkel kapcsolatban, főleg azért, mert egy brit miniszterektől származik általában ez a mondás Harold Wilsontól, aki különben munkáspárti volt, hogy a politikában egy hét is nagy idő, már pedig július közepéig van mondjuk 3 hét, tehát addig, hogyha nagy idő 1 hét, akkor nagyon nagy idő 3 hét, tehát az alatt sok minden történhet. A programokról kevés szó esett, hanem hiszen mind a kettőnek tulajdonképpen a program nagyon hasonlít egymáshoz, mondjuk a Skót Nemzeti Párt azt mondta, hogy hát végül is mindegy a kettő közüli döntés, mert mind a kettő ki akar lépni, az, hogy nyanszok vannak közöttük, ez túl sokat nem számít. Tehát gyakorlatilag azt fogja eldönteni majdnem, hogy a kérdést, hogy időzelbe ebbe a szépségversenyen ki az, aki meggyőzőbben szerepel, illetve ki tud olyan mondjuk kampány felépíteni, amelyik meggyőzőbb, de hozzá kell tennem azt, hogy mind a ketten az eléggé szűk kényszerzubonyba táncolnak. Tehát a mozgásterük nem olyan óriási nagy, hiszen a konzervatív párt egyértelműen Brexit párti, ahogy elején mondtam, a kétharmaduk még megegyezés nélküli Brexit párti is, tehát hogy őket kell meggyőzni, és hogyha ezt a mandátumot kapják meg, hogyha legitimációs mandátumról beszéltünk, és a döntően ez a kétharmad fog valakit miniszteri székbe juttatni, akkor a mandátuma és a legitimáció arra fog szólni, hogy akár megállapodás nélkül október 31-én kivedesse Nagy-Britániát, illetve az Egyesült Királyságot az Unióból.
Az előrejelzések szerint a 160 ezer tagból hányan adják, vagy adhatják le a szavazatukat? Mértéke ezt, vagy sejthető-e a részvételi
szándék? Hát erről nem láttam semmifajta felmérést. Pontosan ez egy kérdés, hogy mennyire tudják mozgósítani a tagokat. Mind a két jelölt országos kampánykörútra indult, és hát természetesen a szokásos kampány állomások a pubokba és üzletekbe, Boris Johnson húsüzlettől kezdve mindent véglátogatott. Igazság az, hogy Boris Johnson jobban tud kapcsolatot teremteni az emberekkel. Tehát sokkal közvetlenebb, Jeremy Hunt inkább egy technokrata típusú vezető. Kérdés az, hogy hogy kinek a stílusát értékelik többre. Másodszor pedig Boris Johnsonnak van egy imázsa, hogy kicsit komolytalan. Akik jól ismerik, azt mondják, hogy ez egy felületes benyomás, tehát Boris Johnson nagyon komoly szakértelmel is tud rendelkezni. Könyveket írt a Daily Telegraphnak évek óta a publicistája, tehát neki nagyon szolid tudás van amögött a kicsit hát a bohém külső mögött, amivel megpróbálja eladni magát. Kérdés az, hogy a döntően, lehet, hogy még nem mondtam, az átlag életkor azt hiszem 57 év a 160 ezer konzervatív szavazóból, tehát kérdés az, hogy az átlag életkorú, tehát 57 éves átlag életkorú emberek adott esetben inkább egy bohémot típus, vagy pedig egy stabilabb, szolidabb típust választanak. Igazság az, hogy az angol politika és akár, hogyha a nagy politikát nézzük, azért tele van kicsit excentrikus emberekkel, tehát ez nem valószínűleg most kizáró ok lenne ahhoz, hogy Boris Johnson adott esetben megkapja a többséget a 160 ezer szavazóból, azok közül, akik elmennek szavazni.
Mi lesz, illetve mi lehet a Brexit folyamattal? Boris Johnson a BBC-nek azt mondta, a May kormány és az EU által megkötött Brexit megállapodásból el kell távolítani a halott részeket, és ki kell emelni azokat az elemeket, amelyekkel lehet valamit kezdeni. Az Unió pedig pont azt mondta, hogy ő ezt a megállapodást nem akarja újra kezdeni, újra tárgyalni. Bár azt is mondták korábban, hogy ha új helyzet áll elő, akkor természetesen az új helyzetre reagálnak, és akár finom hangolást, némi finomítást még engednek. Szóval igen. Mi lesz, mi lehet?
Én úgy gondolom, hogy bármifajta tárgyalásnál a felek nem abból a pozícióból indulnak ki, ahová akarnak jutni. Tehát magyarul azt akarom mondani, hogy ha adott esetben tárgyalási folyamat kezdetén vagyunk, akkor mindkét fél azért aránylag úgymond szélsőséges álláspontot foglal el, hogy utána legyen miből engedni, illetve tudja demonstrálni azt akár a nagyvilágnak, hogy kompromisszum kész. Amit Boris Johnson szeretne, az valóban egy ilyen kecske is jól lakjon káposzta és megmaradjon, tehát hogy a Nagy-Britannia bent maradjon adott esetben a Vámunióba, de ne legyen tagja az egységes piacnak. Ami gyakorlatilag azt jelenteni, hogy az emberek szabad áramlását tudnám elakadályozni, ez ilyen pillanatban nem tűnik megvalósíthatónak. A másik kérdés, amit Boris Johnson felvetett, de rögtön le is lőtték többek között a Bank of England kormányzója, aki ugyanis Boris Johnson azt mondta, hogy hát ilyenkor elő lehetne vetni a GATT-nak a 24. paragrafusát, illetve cikkejét, amely megengedi azt, hogy kereskedelmi tárgyalások közben 10 éves időtartamra a felek átmeneti megállapodást kössenek, de egyrészt nincsen tárgyalás, másodszor csak az árukra vonatkozna. A harmadszor pedig Boris Johnson akkor még felvetette, hogy akkor a GATT-nak az első pontja jöhetne szóba, ami hát közismerte, ez a legnagyobb kedvezmény elve, hogy magyarul az EU-ból jövő árucikkekkel szemben, akkor ők nulla tarifát vezetnének be. Az EU nem kötné ezt semmihez, tehát az EU bármilyen tarifát bevezethetne, illetve ennek az a hátültője, hogyha ezt az EU-val szembe bevezetni Nagy-Britannia, akkor mindenki máshoz szembe be kell vezetni, és a WTO-ba, tehát a világkereskedelmi szervezetbe 162 tag van, akkor 162 taggal szembe kellene egy oldalon, és azokat semmi nem kötné, tehát ők bármilyen vámtételt alkalmazhatnának, tehát ez a bitárgyási pozíciókat végzetesen megterhelni a kereskedelmi tárgyalásoknál, illetve a harmadik kérdés az ír határkérdés, ahol az EU a leghatározottabban kijelentette, hogy Dublin támogatja, már pedig kemény határ nem lesz. Most hogyha Írország, Észak-Írország valamilyen módon bemarad bármibe, azt viszont az északír unionisták fogják megtorpedózni, mint ahogy eddig megtorpedózták, mert ők ebbe azt látják, hogy az első lépés az Ír-szigetnek az egyesítése fele, tehát egy ilyen rókafogtacsuka helyzet alakult ki, ilyen pillanatban hát eddig sem nagyon tudták megoldani, és nagyon kérdéses, hogy ezután hogy tudnak megoldani. Ilyen pillanatban, amit elutasított a DUP, többek között ez a szükség megállapodás volt, hogy még 2 évig legyen érvénybe az ír és a kér határnyitottsága, és aztán, hogyha addig nem sikerül megállapodni, akkor lenne valamilyen kemény határ, de ezt nem hajlandók az északírek elfogadni.
Hamarosan folytatjuk, az aréna mai vendége Magyarics Tamás külpolitikai szakértő, az ELTE egyetemi tanára.